Kedves hallgatók, könyvajánló beszélgetés következik Úrgyennel. A Dalai Lámák szívbéli gyakorlatai című 2023. decemberében megjelenő könyvről. A riporter Udvardi Márton.
Könyvajánló.
Szeretettel köszöntelek, Úrgyen.
Sziasztok!
Na, hát úgy szerepelsz ebbe a könyvben, mint aki szerkeszti, vagy összeállította, de fordításod is van benne. Mit?
Hát ugye ezek a Dalai Lámák szívéli gyakorlatai, tehát ezt én nem tudtam kitalálni, tehát egyszerre van szerkesztés és fordítás, és így az én elmém szerinti összerakása a dolognak. Tehát én azt írtam be a könyvbe, hogy összeállította én. Úrgyen. No.
Mikor állítottad össze? Ez nem egy friss történet, vagy nem egy...
Hát annak idején, amikor a Dalai Láma Dokcsán könyvet megcsináltuk, ez egy sikeres könyv lett, ugye megért pár kiadást. Még Odiana kiadóként. Odiana az azt jelenti Úrgyen. Tehát ez Agócsnak volt az elmélete, hogy az én központomot és kiadómat miért ne hívjuk úgy, hogy Úrgyen. De annyira nem akartam Úrgyennek, de úgy gondoltam, hogy Odiana. Ebből lett is egy érdekes történet a buddhista főiskolán pontosan, mert valaki kutatta, hogy milyen jánák vannak, és milyen vonalak, és akkor azt mondja nekem a telefonban, hogy hát tudom, hogy van Hinayana, Mahayana, Vajrayana, de Odiana, és akkor ugye ez egy hely volt a mostani Pakisztán területe, onnan származott tulajdonképpen a Dokcsen hagyomány, meg a mahaszidák is. Abban az időben mivel ez Indiához tartozott, még akkor, ugye, muszlim idő előtt, ez olyan volt, mint egy indiai felső tagállam. És hát azóta is probléma ez a kerület, de hát ilyen az Odiana, így jelent meg az először a Dalai Láma Dokcsán könyv.
Ez mikor volt?
Ez 15 éve. És azután, mivel ez egy viszonylag sikerkönyv lett, mert ugye az történt, hogy mikor jött a Dalai Láma 2010-be, talán akkor jött utoljára, akkor volt egy ismerős leányzó, melyiket meggyógyítottam, és akkor ő úgy gondolta, hogy ő még egyszer kiadja a könyvet tiszteletből, és így lett egy második kiadás. Akkor elhatároztam, hogy ez mégis egy tantrikus rendszerre a Dalai Lámáknak, amiről most a könyv szól. Ez nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a Dokcsen az a tuti, de annak idején Galambos Peti barátunk azt mondta, hogy a Dokcsin az érdekes, de ha nincs benne egy kis tantra körítés, akkor elég unalmassá tud válni. Ez az ő szövege. Meg is jelent a Buda FM-en már ez. És én is így voltam vele, csak itt az egész könyv egy teljes képet ad a tibeti buddhizmusról, a tantrikus buddhizmusról, mondjuk úgy az aljától, ezt nem szeretem így nevezni, mert a tantrában meg a dokcsenben is nem szeretik ezt a kifejezést, hogy lépcsőzetesség. Mégis így van, hogy hát akkor lefordítottam és elfeledkeztem róla, az az igazság. És valamelyik nap kajtattam a pendájban között, és akkor előm került ez. Hát az Őri Tamás, a kiadóm, ugye már 8 éve, és hát ő egyből mondta, hogy ez egy jó téma, csináljuk. Ennek ellenére ez a mű egy teljes bemutatás. Ugye, hogyha én most itt a tartalomjegyzéket nézem, az első része és a második része, de főleg az első része, az arról szól, hogy hogyan van a tibeti hagyományban az a teljes tantrikus út. Tehát itt ugye az új hagyomány szerint, nem a nyigma hagyomány szerint, hanem az új hagyomány szerint, ahol van kriya, csárja, jóga és anuttara jóga tantra. Persze, hogyha valaki már nagyon okos, akkor már ilyet is olvastam könyvekben, hogy maha anuttara jóga tantra, de ilyen nincsen a tibeti hagyományban. Ez magyar variáció. Mert az utolsó két tantra a nyigma hagyományban az tényleg külön válik az anuttara jóga tantra két részére, amit úgy hívnak, hogy maha jóga és anu jóga, de ilyet, hogy maha anuttara jóga tantra, ezt ilyet nem mondanak. Tehát itt most az új hagyományról beszélünk, és itt az első rész fölvezeti, hogy mi a kriya jóga, mi a csárja jóga, mi a jóga tantra, mi az anuttara jóga tantra. Valójában ez az egész tantrikus buddhizmusnak az egyre belsőbb megvalósítása. Ugye a kriya jóga az még nagyon erősen arról szól, hogy ott van egy istenség, és akkor te azon azonosulsz, és mondod a mantráját, stb. A csárja jóga az már egy kicsit belsőbb, ott már ugyanez a habitus megvan, csak például nem annyira érdekes az, hogy a tiszta legyen a hely a környezetedbe. A kriya jógán ez alap. Aztán ugye a jóga tantra, ott már ezeket nevezik alsó tantráknak, vagy alsó tantráknak, és ott már te magad vagy az istenség. Például nagyon divatos alsó tantra szerintem Magyarországon a legnépszerűbb a csendrézi meditáció, mikor te vagy csendrézi, stb. Ezek szépek. Az anuttara jóga tantránál ott megváltozik a helyzet, mert nem kell szép legyél. Az egész ügy nagyon belső. És mivel háromféle negativitás van az emberbe, általában lásd a létkereket, a disznó, a kakas és a kígyó, az anuttara jóga tantra ezt a hármat kombinálja. Tehát úgy van a férfi és a nő egyesülésbe az anuttara jóga tantrákba, hogy egyszerre, ugye, ha egyesülésben van, akkor a gyönyör állapota, tehát ez már a kakas kiiktatva, de ugyanakkor haragosak, ezek nem szépek általában. Szépek, tehát úgy jól megvannak azért alkotva, hogy azért egy nő formás, meg a pasi is, de ugyanakkor például agyaraik vannak, ugye? Akkor már, hogyha odamész egy helyre, és a temetők királynőjének agyara van, akkor az lehet bármilyen szép, mégis egy kicsit van rettegő a történet. És ilyen módon alakul ki. Ez a 84 Mahaszidának a kora, meg Gurinpocsének a kora, ugye, mert ők alakították ki, tehát amiről én most beszélek, az, ezek a tantrák, ezek nagyjából benne vannak mind a 84 Mahaszida legendájába is. Ennek ellenére ugye a domináns alak ezekben a legendákban az mindig Vajrayogini marad, aki egy magányos nő, és így helyre popozza a jógit, aki úgy gondolja, hogy már sok mindent tud. Lásd például a halbi levő, hogy hívják, Luipa esetében, amikor utána szól a madám, hogy ó, fényás jógia, elöntöd azt a kocsvalékot, amit adtam? És ugye akkor Luipa fogja magát, és egész életében, vagy hát következő 12 évben halbele teszik a Ganges parton, és addig, amíg a halbelet úgy érzékeli, hogy ez egy nektár. Ez egy szimbólum. Ugye a Mahamudra rendszerben az úgynevezett ronyom, vagyis egy íz, az azt jelenti, hogy nem teszel különbséget a világ semmilyen megnyilvánulása esetében, tehát lehet ilyen vagy olyan. Tehát ez még kíséri a Mahaszidák egész történetét, Gurinpocsét is, csak a nyigma hagyományban Gurinpocsét azt mondják, hogy hát mind a 84 Mahaszida az Gurinpocsének a megnyilvánulása volt, úgyhogy nem kell külön tárgyalni. De ők ezzel az egy dologgal lerendezik, de valójában az összes tibeti hagyomány tőlük ered, mindegyik kivétel nélkül. Amit tibeti tantrikus hagyományok neveznek, az a Gurinpoche és a 84 Mahaszidának a története. Akár az első 8. századról beszélünk, de főleg a 10. század után, az új hagyomány kialakulása után, az új hagyományokról, ami később lett ugye kagyű, szakja és a Gelugot azért nem említem, mert a Gelug az egy másik történet, mert erről szól a könyvünk, hogy Tsongkhapa az 1400-as években ezeket a hagyományokat mind kitanulmányozta, mindegyik ez átadása volt, és ugye ő volt az első dalai lámának a mestere, és úgy rakta össze ezeket a tantrikus szövegeket, gyakorlatokat, hogy amitől legfontosabbnak gondolt. Most ettől a pillanattól kezdve lehet azt mondani, ó, a Gelug hagyomány sokkal régebb alakult ki, mint az összes többi, és akkor nem annyira jó. De ez lett a dalai lámáknak ugye a hagyománya, és mivel visszamegy gyökereibe a nyingmára, a kagyüre, a szakjára, ezért valójában mindezeket a hagyományokat ismerték a dalai lámák, most is ismerik. Most a 14-et megnézed, akkor van is egy ilyen oldalom a dalai lámák fejfedői a Facebookon, mindenféle kalapja van neki, jó abszerdami baseball kalapja is van, de bőn süvege is, ugyanakkor meg minden, ami kell. Tehát ők azért eléggé integrálták ezt az összes dolgot. És az első rész az erről szól, hogy ezeket a különböző tantrákat hogyan éli meg az ember. Most szintén az első részben van általában az Anuttara Jóga tantrában két hagyományról beszélnek erősen, az apatantrákról és az anyatantrákról. Az apatantrák azok a gyakorlatok, amelyek főleg, és nem teljesen, mert a kettő között nem lehet nagy különbséget tenni, de főleg arról szólnak, hogy elképzelsz egy vizualizációt, nagyon sokat mantrázol, tehát ezt úgy is hívják, hogy a kifejlesztő fázisra koncentrál. Az anyatantrák azok nem erre koncentrálnak főleg, hanem sokkal kevesebb a vizualizáció, a mantrázás, viszont a lényeg átér arra, hogy ezt hogy lehet mindennapi körökbe alkalmazni. Nyilván az anyatantrák ebből a szempontból sokkal direktebbek. Ezt egy kicsit összehasonlítják a Nyingma hagyományba a Maha jogával és az Anu jogával, de nem ugyanaz, de nagyon hasonló. Na most ugye a második résznél pont erre térünk rá, ami a csakraszambara gyakorlata. A csakraszambara az Anu jogának, vagy az anyatantrának a főistensége. Nagy gyönyört jelent, ugye egyesülésben van Vajra joginivel, kék színű, a nő piros, hát abból azért nem kell nagy ész, hogy a kék színű férfi istenség a tudat határtalan terét jelképezi, míg a piros nő az pedig a gyönyört és az energiát. Ez az első gyakorlat. Aztán utána a Niguma hat jogája, ez mind különböző dalai lámáknak az elmondása az adott gyakorlatokból. A Niguma hat jogája, a Niguma, hogyha hallottatok ilyenről, hogy Tilopa, Naropa, stb. A kagyi hagyományból, ezek híresek manapság. A Niguma, ő volt a Naropának a női társa, más leírásokban pedig a húga. Az a lényeg, hogy a 9. században létrejön egy olyan rendszer, amit manapság úgy hívunk, hogy Naropa hat jogája, Niguma hat jogája, stb. Hat joga rendszer, amelyik hat különböző tantrához tartozott. De azért, hogy ne legyen ilyen bonyolult az egész történet, a nagyon nagy mesterek ezt összemondták, és akkor egy tantraként tanítják. Ezt ma például, hogyha valaki egy 3 éves elvonulást csinál, akkor pont így van, hogy megtanul egy komoly tantrát, és akkor abban benne van mind a hat. És ugye a Niguma hat jogája, hát ez Tumó, vagyis a belső jogája, ugyanaz nagyjából, mint Naropa jogája, az illuzórikus test jogája, de az, miért kezdik a tumóval? Azért, mert hogyha jól érzed magad a testedbe, akkor könnyű az összes többit megcsinálni. Tehát, hogyha benned hő van, akkor, az maga a gyönyör. Ha összeszorul a hasad, mert hűvös van, akkor, a gyönyörézet nem jön be. Ezt szexuális jogában mindenki tapasztalja, hogy amikor együtt van a párjával, akkor, ott van hő. Nem? Szóval ezért ez lesz az első. Aztán ugye az illuzórikus test jogája az pont arról szól, hogy, ha már jól érzed magad a bőrödbe az első joga után, akkor, könnyű úgy látomásnak elképzelni a világot. Amúgy nem könnyű. Minden ilyen bemerevített. Azt hiszem, maradtam föl egy ilyent a Facebookra, hogy, a Donát Kacsa mondja, hogy olyan idegesítő, hogy mindenki megint sétál. Tehát az a helyzet, hogy bármint föl tudsz idegesedni, hogyha nem vagy jó paszba. Bármint. Emlékszem, amikor annak idején Taron nyugnét csináltam, már az is idegesített, mert nem beszéltünk, nem volt semmi, de az is idegesített, hogy ez a nő hogy jön ide piros szvetterbe? Tudod? Tehát, ha az ember a hétköznapi életbe lötyög, akkor, mindenre rá tudja nagyon könnyen fogni, hogy hát azért vagyok ideges, mert. De, mikor kiiktatod ezeket a tényezőket egyre jobban, hát a sötét elvonulásban még inkább, de, most nem akarok belemenni, akkor, észreveszed, hogy ugyanazok a hülyeségek jönnek föl a tudatodba, akár szembesültél a világgal a főnököddel, aki letolt, vagy az utcán, vagy esik az eső, mindegy. Az a lényeg, hogy
megcsinálod magadnak,
abszolút. És ez a megcsinálás magadnak, ez az illuzórikus test jogájával kapcsolatos, ugyanis te nem csinálod meg magadnak, hanem azt mondod, hogy minden ilyen káprázat, jön, megy, nincsen ebből probléma. És ugye aztán jön a, az álom és az alvás jogája, ezt kettőnek van tekintve. Az álom jóga kapcsán az álmokat fogod, hogy ez a te mozit, az illuzori, hogy hívják, az alvás jogája kapcsán, ott ez sem érdekel, hanem ezen túllépve azt mondod, hogy oké, az én mozim ez az álom, de most nincs jelentősége. Ez mind a kettő ugye alvás állapotában van, aztán van a bardó jóga, ami, tulajdonképpen egy bardó tanítása, mint a Agócs Tamásnak a nagykönyve, vagy hasonló, hogy észreveszed, hogy a bardó jelenségek, ez csak azért van, mert a bardó jelenségek azok ugyanazok, mint az álom jelenségek. És aztán van a póva, ami ugye a póva az tudatáthelyezés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy legjobb esetben nem is helyezett sehova, mert pont ott jó, ahol van. Abból lesz a tiszta fény. De át lehet helyezni különböző tiszta hogy hívják a földekre, a tudatot, vagy például a csőbe, amit én tanítok, abban van vagy hat hatféle ilyen tudatáthelyezés. Nem is vagyok biztos, hogy az összest tudom, de amit én tudok, az van vagy hatféle. Tehát át tudod helyezni a tudatodat különböző dimenziókba, de nem lényeges. Ugyanis a halál folyamatában, amikor eléred a nulla pontot, akkor az a tiszta fény, és ennél jobban te nem tudod áthelyezni a tudatodat. Tehát a Dogchen szempontból a póva az, hogy nem csinál semmit. Tehát nagyjából erről szól a Niguma hat jogája, aztán a következő az együttérzés tőkéharcosának Agócs után útja, ami az együttérzés bodhiszattvájának, csak ebben az esetben ugye egy vörös csendréziről van szó, aki egyesülésben van Vajra Jóginivel, és ugye neki a gyakorlatát magyarázza nagyjából. Annyira nem speciális a könyv, hogy a könyv elég legyen ahhoz, hogy pusztán ebből te gyakorolj, de viszont viszont arra teljesen jó, hogyha ezeket a gyakorlatokat valamennyire ismered, akkor egy nagyon jó támpontot adjon neked a további gyakorláshoz. Egyetlen könyv sem jó erre szerintem, mert ha nincs átadás egy mestertől, akkor a gyakorlat értelmetlen. Úgyhogy aztán utána van most a tartalomjegyzéket olvasom, a kalacsakra a beavatása.
Ez a mostani Dalai Lámának.
Ez a mostani Dalai Lámának a tanítása. Ugye ezért is van a borítón, lesz a borítón egy kalacsakra mandala, mert ezt a legkönnyebb megkapni egy neten, mert tele van 14. a Dalai Láma és kalacsakrával. Hát a kalacsakra ugye azt általában nem tartják sem anyatantrának, sem apatantrának, mert olyan, mintha a kettőt meglépné. Ugye az anyatantrák nagyon erősen a vágyjal kapcsolatosak, az apatantrák pedig nagyon erősen azzal, amit utálsz, amit eltolsz magadtól. Viszont van egy a tantráknak egy olyan ágazata, és ez nagyon kevés, de a kalacsokra ide tartozik, amelyik egyszerre foglalkozik a kettővel. Hát ilyen például a karma paksi gyakorlat is, hogy egyszerre a kettőt integrálja, de hát erről szól a következő két fejezet, a 11. Ezek különböző dalai lámáktól vannak, ugye? Most nem jut eszembe, hogy az első vagy a második van a 14-től, de az egyik a 14-től van biztos. Aztán a következő az egy hajagriva gyakorlat. Hajagriva ugye, én ezt úgy szoktam fordítani, hogy lófő. Ugye egy olyan istenség, amelyiknek a feje tetején kijön egy zöld lófej.
Mindenki látott már ilyet.
Nem? Az lehet, hogy mindenki nem látott ilyen, de azt tudni kell, hogy a Belső-Ázsiában, mivel a ló egy fontos szimbólum, úgy a mongoloknál, mint a tibetieknél is, ezért ez a típusú istenség, ez fontossá válik. Persze ez a hindu kultúrában is benne van, csak ott nem a feje tetején jön ki egy lófej, hanem maga a feje egy ló. Na most erről tudni kell, hogy ez a... Hát ennek van egy legendája, tudod, amikor az egész világot uralta a démon király, akkor Csendrézi, az együttérzés Buddhája megjelent, és zöld lóvá változott. És ez a zöld ló, ez alulról kirágta a démon királyt, és belefurkózott a testébe, és utána már a démonok, azok úgy gondolták, hogy ugyanaz a király uralja őket, de már nem az volt. Annak tudod megkülönböztetni a démontól, hogy azért neki ott van az zöld lófej, de úgy látszik, ezt a démonok nem veszik észre. És ez egy olyan szép szimbóluma a tibeti tantrikus rendszernek, amikor nem arról van szó, hogy karddal, vassal leigázol valamit, hanem minél nagyobb a démonikus erő, ami az előtt volt, ami a kíséreted, annál nagyobb lesz a segítség. Igaz? Tehát, hogyha én most bemegyek a belvárosba, és a fő mafióza barátom, akkor mindenki barátom ott. Pikpak. Tehát itt erről van szó, és hát ilyen a hajagria, és ugyanilyen a női társa is, aki a gyémánt emse, csak ő ugyanezt csinálta, Tára, egy fekete emseként, nem tudom, hogy kinek mit mond, hogy emse, az egy ilyen már kifejlődött, de még nem szült disznóról van szó. Tehát azért egy tökéletes nő, már, de már nem az a szűz, hanem inkább egy ilyen anyatip. És Hayagrivának az egyik érdekes gyakorlata, hogy mindent meg tud növelni, ami pozitív. De például, hogyha elmondod a Hayagriva mantráját, és ráfújsz egy gyógyszerre, akkor annak a gyógyszernek az ereje megnő, így gondolják. Ezt a tibeti gyógyszerészek gondolják így. És így aztán itt pontosan arról van szó, mert ezek nagyon a végsőre vívő gyakorlatok, de a Hayagriva esetében talán egy kicsit ilyen mágiáról is van szó, hogy tudod az egészet jobbá tenni. Aztán utána van a Vajrabhairava, hát ez a Vajrabhairava ugye a tibetül Shinje, ez az az istenség, amelyiket ilyen szarvakkal szoktak ábrázolni, mert ő az, aki legyőzi a halált. Tehát ugye általában a létkeréken is, meg ilyen szarszerű, van, amikor csak egy egyszerű mahakánoszerű van, de van, amikor szarva van annak, mert a halál ura. És ő a halál urát győzi le, vagyis azt jelenti, hogyha nagyjából, hogyha te az ő energiájával azonosulsz, akkor halhatatlanná válsz, ezt jelenti. Ez egy nagyon erőteljes gyakorlatilag számít a Geluk hagyományba. Erről tudnék hosszú történeteket mondani, Vajra Kilaja és a Vajra Bairava szkánderéről, de ez most nem ide tartozik. A következő pedig ez milyen szép cím, nem? Élet a világok lényegével. Képzeld el, hogy ez arról szól, hogy megjelensz fehér vajrajoginiként. A vörös vajrajogini az általában ugye az energiának a jelképe, de a fehér vajrajogini az egy másféle energiának a jelképe, annak a fajta energiának, amelyik inkább a hosszú élettel és a bölcsességgel kapcsolatos. Nehezen is találtunk ilyen képet a borítóhoz, de aztán egyet találtunk, ahogy így repül, de nem a borítóhoz, hanem úgy a könyvbe, bocs. És neki van egy speciális mantrája, és képzeld el, hogy a gyakorlat olyan, hogy így belélegzed a levegőt, de nem eszel semmit. Csak belélegzed, és ez bőven elég neked, hogy beszívd az öt energiának a lényegét, ami a föld, víz, tűz, levegő és tér. Ugye nem Kányolból Rinpoche annak idején azt mondta, hogy ha te a sivatagban mész és szomjas vagy, akkor bőven elég, hogy a fehér fény beszívd, mert az a vízenergia, és ez elég kéne legyen a szomjúság oltásához. Miközben a legtöbb embernek nem elég, mondta ő, hogy fehér fény szívjon be, de valójában azért, mert nagyon anyagi, dualista megközelítésben vagyunk, és ezért nem elég. De képzeld el, hogy a könyvben van egy történet, hogy ez egy olyan jógiról, aki most is él, talán, miatt 10 éve fordítottam, lehet, hogy már nem, de akkor még élt, és képzeld el, hogy elvonul egy barlangba, és így szívja be az öt fényt. Az öt fényt azt úgy szívom, én ismerem a gyakorlatot, mert én is csináltam, nem Kányolból Rinpoche-vel, hogy úgy szívod be, mint hogyha szürtyörnéd a levegőt. És ahogy beszívod az öt fényt, tényleg érzed, hogy nincs szükséged semmi egyébre. De ez a jógi annyira nagy jógi volt, hogy először, mikor bevonult a barlangba, és ezt a szürcsölést csinálta, akkor most a könyvről beszélek, benne van, akkor kicsit fogyott, képzeld el, az első héten, mert nem evett, csak ezt csinálta, és utána elkezdett hízni. És rájött, hogy ennyit azért nem kell szűcsölni egész nap, reggeltől estig, hanem azt mondta, hogy ezután csak napi 3-szor szűcsölök. Igen. Tehát ez a csüllen, a persze ennek vannak variációi, a csüllent azt nagyon sok jógi végezte különben, mert ugye a tumó és a csüllen volt az a két gyakorlat, amit egy jógi, annélkül, hogy bármire szüksége lett volna, túl tudott élni, ugye? A tumó a ruha miatt, a csüllen a kaja miatt, és kész. Tehát ilyesmiről szól a könyv, és aztán van a 8. dalai lámának egy éneke így befejezőként, ami az egésznek az összegzésének nevezhetnők. Hát itt ilyen. Oké?
Okay? Oké. Okay. Ez mikor jelenik meg?
ezt 19-én Tamás azt mondta, az Őri Tamás, a Szamadi kiadó, hogy 19-én ígérte a nyomda. De arra körbe megjelenik egy másik könyv is, ugye a Dalai Lámák, a Dalai Láma, a Dokcsen, a nagy teljesség szívlényegisége, ami már ismert, mert hallottam, hogy a Buda FM-en fő van téve már, mégis a Tamás úgy gondolja, hogy ezt újra ki akarja adni, és akkor a két Dalai Láma könyv nagyjából egyszerre fog megjelenni.
Hol lehet beszerezni?
Én kapok 30 példányt, de képzeld el, hogy a 30 példánynak már mind megvan a gazdája. Oh. És a Szamadi kiadó az pedig ki fogja küldeni.
Ja, hát interneten lehet rendelni és kipostázzák.
Igen, igen.
Az adásnaplóba betesszük a linkjét majd. Jó, tehát persze. Most december 2023, december 19.
Ezt még én is, meg ő is nagyon szeretnék, hogy azért az egy karácsonyi ajándék tudjon lenni.
Rendben. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Minden jót mindenkinek.
Minden jót. Sziasztok.
Kedves hallgatók, könyvajánló beszélgetést hallottak Úrgyennel, a riporter Udvardi Márton volt.